Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Itt vagyunk, ragyogunk, ez a Millás reggeli, 9 óra 11 perc van, Rádió Café 98.0, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Az atombomba, ami még idézőjelbe kell tenni, mert még nem volt időnk végighallgatni, az biztos, hogy valami kikerült az internetekre, ami belpolitikai hullámokat fog vetni valószínűleg, de hát ezzel mi nem foglalkozunk. Be kell, hogy lássuk ezt a dolgot, úgyhogy csak,
természetesen csak közszolgálati tájékoztatási kötelezettségünket. Érdeklődve nézzük, hogy mi történik, de már a nagyobb orgánumokon lehet olvasni, hogy miről van szó, és el lehet dönteni, hogy mit gondoltok erről. Úgyhogy mi egyébként teljesen más dologgal foglalkozunk, több mindennel, nagyon sok mindenkinek tetszett a Bad Religion, nagyon sok mindenkinek tetszett a Depeche Mode, koncert van ugye többen, akik nagy rajongók, például Plesinger Gyula szerették volna, hogyha szól egy dal, vagy akár Andi is, úgyhogy nekik szólt az előző, igen, kultikus felvétel, az Enjoy the Silence. Egyébként pedig itt van velünk a stúdióban Katona Csaba, és kezdjük is azt a témát, amit beharangoztunk.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Évforduló következik, illetve jubileum, nem is évforduló, hiszen Katona Csaba első Millás reggeli beszélgetése valamikor egy messzi-messzi galaxisban, egy távoli helyen éppen fiúméről szólt, amikor úgy döntöttünk, hogy ezt az embert többször kell megszólaltatni a műsorban, és egy csodálatos barátság kezdete volt, ahogy ezt annó a Casablancában hallottuk.
Valóban ez nagyjából 10 éve történt.
Hát a történészbe melegítettem, Endre, tiéd az anyag, mert én felolvastam egy hagyományőrző csoportban keringő posztot, idézném, minden szava arany. Csaba királyfi viking hajósokkal vitte a Tahosz barlangba a mongol és a makhar kristály koponyát, amit később Jones meg is talált. Leírhatatlan hatást gyakorolt ez a kis észrevétel Katona Csaba történészre.
Megfordult a fejembe, hogy milyen fantasztikus filmet lehetne ebből forgatni, de igen, nem akarok ötletet adni senkinek, csak így végig gondolva az egészet, mostanában készülnek hasonló típusú filmek.
Igen.
Figyelj, az a helyzet ezzel, és tényleg nem akarom elvenni Fiume városáról, de hogy amióta ki van írva rovás írással minden magyar város elé, az, hogy Duna új város például, vagy olyan írással, amit lényegében egy székely matematikus hozott létre valamikor a 20. században, azóta én nem csodálkozom semmin, és ez a valóság, nem a mozi. Na mindegy, beszéljünk Fiuméről. Mindig elmentünk mellette, amikor most így, ugye, amikor nyaralni megy az ember, akkor elmegy mellette, és akkor egyszer azt mondtam a családnak, hogy figyeljetek, nézzük már meg ezt a város, milyen ez.
Engem Katona Csaba küldött oda, életem egyik legtartalmasabb nyaralását töltöttük ott. Valami egészen fantasztikus atmoszférája van a városnak.
És ez valóban így van, egy nagyon sajátos státuszú területről beszélünk igazából a mai napig. Ugye az viszonylag közismert, hogy Corpus Separatumként Magyarország kikötője volt. Tehát,
olyan, mint most Kaliningrád az oroszoknak?
Igen, így kell elképzelni a dolgot. Ugye hát természetesen ez a terület, hogy miközben jogilag Magyarországhoz tartozik, azért ne felejtsük el, hogy Horvátország veszi körül. Tehát ez meg is határozta egyébként a városnak a mozgásterét. Ugye egy kikötő városról beszélünk, aminek van egy nagy vetélytársa, ez pedig nem más, mint Triest, ami pedig ugye a birodalomnak a kikötő városa, egészen addig, amíg aztán Olaszországhoz nem kerül. Ha valaki járt Triestben, az emlékezhet a gyönyörű főtérre, igen, a Piazza Unita Italia.
Hát helyzet, hogy sajnos viszi a Primet Triest a két város közül most, jelen pillanatban, a kicsit szegényebb, kicsit megkopottabb, de azért nagyon szép kis részleteket tartalmazó film mellett azért Triest azért olyan tud domborítani.
Az a helyzet, hogy mindig is vitte.
Tehát, na tessék.
Tehát ez nem mostanában alakult ki, hanem ez korábban is így volt. Ugye Fiumének elég sajátos helyzete van, ne felejts körbe van szorítva, hát egyrészt államjogilag, ugye körbe lesz egy másik állam, másrészt meg azért a hegyek és a tenger közé szorul, és mindig fennállt az a veszély, hogy esetleg azt a fontos szerepet, amit ugye a kikötői kereskedelembe betöltött, azt el fogja veszíteni, mert egész egyszerűen fejlődési lehetősége mindazok tükrében, amit én elmeséltem, nincsen. És volt egy nagyon szép meghatározás arra nézve, hogy hogyan lehet leírni Fiumét, ez így hangzott, hogy Fiume az a magyar város, ahol az olaszok horvátul beszélnek. Hát ez szépen magába foglalja a lényeget, hogy a város lakosságának a legnagyobb hányada az olasz anyanyelvű, vannak természetesen horvátok is, és ne felejtsük, hogy azért betelepedett magyarok révén egy pár ezer honfitársunk is ott van, de ők azért nem őslakosok semmiképp sem. Egyébként nagyon jellemző az a fajta névadási szokás Fiuméban, hogy olasz keresztnév és horvát vezetéknév. Tehát, hogy akit úgy hívnak, az Stefano Velancsics, ez egy teljesen hétköznapi dolog, vagy Paolo Bácsics. Más kérdés, hogy aztán, hogy a itáliai vagy az olasz nacionalizmus izmosodik, majd a cé betűket hajlamosak elhagyni, és lesznek a Bácsicsokból Bácsik, és még hosszan lehetne sorolni, de ez már megint egy másik történet. Viszont nézzük meg ezt a várost, hogy ezzel mi történik az első világháború vége felé, mert innentől válik számunkra érdekessé a története. Hiszen az viszonylag ismert, hogy Fiume egy nagy egészen rövid ideig, nevezetesen 1924. március 26-ig, tehát 100 évvel ezelőttig szabad államként működött.
Addig, mert mint az első világháborúig nem volt kérdéses a státusza, mert hogy ugye a horvát-magyar personál unió révén a Magyar Királyság része volt?
Igen, hozzánk tartozott, de azért ne felejtsük el, hogy a nacionalista indulatok fortak a városban is, tehát csak egy példa arra, hogy hogyan kezelte a Magyar Királyság Fiumét, ugye természetes szövetségese volt a modernizáló és egyúttal nacionalizáló magyar államnak a helyi olaszság. Ugye a fiumei olaszok, a fiumánók, ami persze magába foglalt nem csak olasz anyanyelvű embereket, meg a többes identitású, több nyelvet beszélő embereket is, ők tartottak attól, hogy majd a horvát tengerben ők elvesznek, következésképpen a magyar állam kezet nyújtott a helyi olasz nyelvű elitnek. Ebből aztán több dolog következett. Például meghagyták a önkormányzatnak a olasz nyelvű ügyintézés lehetőségét. Ez ugye a nacionalizmus évszázadában, a 19. században egy sokszor nemzeti vonalon kemény vonalas politikát folytató monarchiában ritka kivételnek számított. Úgy hívták az önkormányzatot, hogy Rappresentanza. Tehát képviselőtestület, ezt szépen lehet fordítani. Továbbá a polgármester se polgármester volt, hanem podestá. De mi podestá? A Olaszországban, Itáliában úgy hívják a polgármestereket, hogy szindákó. Na hát ezt azért nem, mert a végén még, hogyha az olaszok túlzottan felbátorodnak, majd ők is Dunita Itália felé kacsingatnak. Podestának az előjárót nem máshol hívták, mint Triestben, tehát akkor egész egyszerűen importálták ezt az elnevezést, és akkor még egy trükk, mindenki tudja, hogy voltak virilis képviselők Magyarországon. Tehát a legnagyobb adózók, egy bizonyos része bekerült az önkormányzatba nem választások révén. Na hát ez Fiumében nem létezett, ugyanis Fiumében élő horvátok nagy többsége az tehetős ember volt, a szavazóik között már kevesebb horvát identitású embert lehetett találni, következésképpen kivették a virilizmust az önkormányzatból, nehogy már a horvátok a vagyonuk révén bekerüljenek az önkormányzatba. Tehát ez mutat egy ilyen nagyon szép egyensúly politikát. Nemrég jelent meg, talán pár hónapja Ordasi Ágnes kolléganőmnek egy nagyszerű könyve, két féltéglányi, ami arról szól, hogy a magyar állam hogyan gyakorolja a hatalmat Fiume városában, pont az első világháborús impériumváltásokkal bezárulok. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert messze túl tud mutatni azon a domináns megközelítésen, hogy minden nemzeti alapon dőlt el. Mert a helyi akciók, interakciók, alkalmi szövetségek, azok sokkal bonyolultabb és összetettebb dolgok mentén dőltek el, mondok egyet, pénz. De most lapozzunk, mi történik Fiumével? Fiumével az történik, hogy rendezni kéne a státuszát a monarchia szétesése után, igényt tart rá Olaszország, és igényt tart rá a szerb-horvát-szlovén királyság. Na már most a következő történik vele, hogy van egy extravagáns olasz költő, úgy hívják, hogy Gabriele D'Annunzio. És ez a Gabriele D'Annunzio az úgy ítéli meg, hogy mindenképpen Olaszországhoz kell tartozni a Fiumének, mert erősen tart attól méghozzá okkal, hogy ez a szerb-horvát-szlovén királysághoz tartozik. 2500 emberével, bátor olasz nacionalistákkal egész egyszerűen 19-ben bevonul a városba, és gyakorlatilag az uralma alá hajtja, így jön létre a Kárnárói régenség, vagy Kárnárói szabad állam, ha úgy tetszik. Ennek lesz a vezető, ugye méghozzá ezt a címet viseli, hogy Duce.
Ó, hát igen, ah, igen, igen.
Ugye? Akkor még nem sejtette, ugye, hogy mivel rúgja ki magát ez de, a kis kifejezés.
De ki de az, aki pálcát ez? Törne felette? Igen, de, bocsánat, már utaltam majd erre, ugye.
De egyébként mit szóltak ez a horvátok?
Hát a horvátoknak nagyon nem tetszett a történet, de az az igazság,
már hogy az ott élő horvátok, mert hogy ugye oké, hogy a 2500 olasz elkezd hőbörögni, és azt mondja, hogy
majd ők... A lakosságának a többsége olasz, ezt ne felejtsük el, tehát maradjunk annyi, hogy a horvátok nem feltétlenül tették transzparensen közzé a véleményüket, mert hát a meggyőzés eszközeit azt elég tágon értelmezte Gabriele D'Annunzio és szabadcsapatokkal vele betérő emberei. De arról nem beszélve, hogy egy elég extravagáns figura volt, tehát elképesztő városi legendák maradtak fönn róla, például állítólag, de nyilván ezek légből kapott dolgok, de nem véletlenül mondjuk róla terjedt el, mert tényleg nagyon ilyen sajátos figura volt, nagyon szabad életfelfogásról, például elterjesztettek róla egy ilyen pletykát, hogy kíváncsiságból megette egy megsütött csecsemő húsát, mert hogy mert érdekli, hey. vagy mondom a legcifrábbat, remélem nem, senki nem figyel, aki 18 alatti, hogy kiműtette a két alsó lengő bordáját, hogy önmagát orálisan ki tudja elégíteni.
Na tessék!
Történettudomány eszközeivel nem vizsgálható ennek a valóságtartalma, csak jelzem, hogy ilyen pletyik terjedtek róla.
Hát ennek van az, meg volt az oka, hogy valaki ilyesmit terjesztett róla, ha igaz, ha nem.
Ugye azt szokták mondani, az olasz mondás sino ne vero ben trovato, ha nem is igaz, de jellemző, tehát tényleg valószínűleg nem véletlen, hogy róla terjedt el, és nem mondjuk Kossuth Lajosról, tehát hogy a személyiségére utalnék vissza. Tény, ami tény, hogy ebben a kárnárói régenségben egyebek mellett azt mondta, hogy végül is, ha valakinek van kedve szabadon kiélni a nem feltétlen saját neméhez való vonzódás, miért ne? Pletykák szerint különféle gruppenbulikra is sor került, meg bizonyos anyagok is fogytak, amik hát ma is fogynak, csak hatékonyabb módon, majd nem fogalmazom, mindenféle kábítószerrel is éltek. Ez azért még a filmei olaszoknak is csalódást okozott, tehát nem egészen így képzelték el a dolgot. Arról nem beszélve, hogy hát az olasz államnak se tetszett az, amit csinál ez az úriember. Az egésznek végül is az lett a vége, hogy 1920-ra kiostromolták onnan a szó legszorosabb értelmébe Gabriele D'Annunziót. Mert hogy hát nem lehetett mit kezdeni ezzel a helyzettel. Egyébként az államnak az extravaganságáról mindent elmond, hogy elsőként egyik első állam volt, amelyik elismerte a Szovjetuniót, és a Szovjetunió is elismerte őket. Tehát azért ezt tegyük kontextusba abban a helyzetben, hogy ez mit jelent. D'Annunzio távozása után azonban van egy nagyon fontos diplomáciai dolog, az a Rapallói Egyezmény. Ennek a lényege pedig, hogy hát megtartják Fiume szabadállami státuszát, és ez a fiumei szabadállam ez úgy létezik tovább, innentől kezdve, hogy Riccardo Zanella nevű úriember lesz az elnöke.
Ezt úgy kell elképzelni, ezt a szabadállamot, mint mondjuk Hongkong státusz?
Igen, egy önálló állam. Mm-hmm. Egy önálló állam, aminek van egy elnöke.
Se nem olasz, se nem horvát, ők fiumei.
Ők fiume. Mm-hmm. Ők fiume, pontosan, ők fiume.
Nem volt ez annyira szokatlan, hát ugye a Olaszország egyesülése előtt tele volt különböző kisebb-nagyobb városállamokkal.
Meggondoljuk Danzigra. Tehát ugye mm-hmm. voltak ilyen példák. Most Zanella az érdekes figura, mert ő azért eléggé olasz nacionalistának számított. Meg is választották egyszer még a háború előtt, vagy talán a háború évei alatt Podestának, de ezt Ferenc József megvétózta. Tehát semmisítette a választás eredményeit. Zanella viszont rövid ideig tölti be ezt a posztot, nevezetesen 22-ig, mert akkor megírja őt a fasiszta puccs. És ennek következtében kénytelen elmenekülni, egyébként hosszú élet adatik neki, 1959-ig él még utána, de gyakorlatilag el kell innen menekülnie, mert hogy őt is jobbról támadják a helyi olasz erők, és Isten igazából ennek az egésznek az lesz a vége, hogy nyilvánvalóan egy ilyen erősen szélsőséges, mindenkinek a szemét szúró állam, hát az nem feltétlen maradhat meg abban a formában, ahogy így létezett, és akkor az egész azzal ért véget, hogy a nagyobb nemzetközi erők azt a döntést hozták, hogy Fiumét végül is akárhogy is történik, csatolják Olaszországhoz. Nem ár, a Recsina folyó túlpartján levő rész, Susákot, ami egyébként mindig is Horvátország volt, az viszont már Horvátországhoz fog kerülni. És ez a döntés meg is született, ennek van ma a 100. évfordulója. Az a más kérdés, hogy ez a döntése bizonyult hosszú távon időtállónak, mert amint az közismert, a második világháborút követő impériumváltások révén ugye Fiume immáron Rijeka néven a megint csak Jugoszlávia része lett. És hogyha ezt az egész kombinációt összerakjuk, akkor láthatjuk azt, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan kellett az első világháború után rendezni Európa sorsát, tágabban nem csak Európa sorsát, de most fókuszáljunk Európára, akkor ennek az egyetlen icipici területnek, ennek a Fiumének, Rijekának a sorsa az ékesen példázza, hogy milyen rettenetesen összetett, bonyolult folyamatokról beszélünk, és hogy mennyire elnagyolt és hibás narratíva azt mondani, hogy minden akkori döntéshozó tök hülye volt, mert nem így kellett volna, hanem úgy. Ezzel nem azt mondom, hogy mindig jó döntés hoztak, csak azt, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt ez.
Érdekesség ugye ehhez a városhoz, itt ebben a városban született Czermanik János József, magyarul Kádár János.
Mi ez lett volna, ha ugye tesszük fel a történelmi kérdés, ha megmarad a státusza ugye Fiuma szabadvárosnak, akkor milyen korszakot éltünk volna az 56-os forradalom után, ugye ez a kérdés?
Ez egy nagyon jó kérdés, de valóban Magyarországon ugye Kádár János szokták emlegetni, mint Fiume nagyszülöttjét, de hát én hadd említsek meg egy másik embert, ez pedig nem más, mint Prodám Guido, aki egy Fiumei olasz patikus családnak a leszármazottja, de azért Kolozsváron elvégzi az orvosi egyetemet, patikus lesz, de nem erről híres, hanem hogy Magyarország első komolyabb repülői közé tartozik. Ő repült át először a Kvárnéről jöblött Fiumébe, igaz, hogy belezuhant a vízbe, túlélte. Ő repült át először 1911-ben Budapestet, tehát itt szépen elszállt a fejünk fölött, és aztán minden létező kalandba belekeveredett, egy elhagyott barátnője rálőtt a repülőgép hangárba, mellé lőtt, erre Prodan megfogta, megkötözte, bevitte a rendőrségre, utána bevonult az első világháborúban katonának. A Magyar Aero című lap lehozta a nekrológiát, mert hogy kilőtték a gépét, mondván, hogy megvan az a magyar a légi háború első hősi halottja, de Prodan Guido ezt is túlélte, és hazajött, sérültem. Ezek után viszont már nem engedték repülni, így lett belőle autóversenyző. Tehát egy elég érdekes figuráról beszélünk, szerintem ennél izgalmasabb patikus
nem tervez. Megint csak filmvászorra, filmvászorra.
És hallott-e róla valaki egyáltalán, ugye?
Rákoson, Rákoshegynél, tehát a Rákoskeresztúrnál nagyra becsülik őt, mert ott volt a repülőgép hangár, és azt gondolom, hogy roppant érdekes figura. A testvére Attilio, ő viszont konkrétan olasz fasiszta lett ezzel a szép névvel, hogy Attilio.
Jaj, Istenem!
Miközben Prodan Guido még Budapesten élte az életét, itt is halt meg a második világháború után. A fia, az ifja Prodan Guido, az már megint csak repülős lett. Úgyhogy egy Fiume az így nagyon érdekes kibocsájtó hely, maradjunk annyiban.
És hogyha valaki arra jár, én azt mondom, hogy egy éjszakára vagy max. kettőre érdemes a városba bemenni. Vannak nagyon fura áthallások, meg ilyen érzések, amikor sétál az ember Fiumében, akkor vannak olyan lakótelepi részek, ahol egész egyszerűen azt gondolja, hogy Pécs környékén van, vagy nem tudom, tehát valamilyen kisebb,
hát ott a de
annál kisebb magyar városban.
Igen,
aztán
igen,
vannak
igen
olyan épületek, amikor azt gondolod, hogy valahol Budapesten vagy, olyan 19. századi épületek, de alapvetően egy ilyen kis kedves város, ahol ez az olaszos hangulat, ez teljes mértékben megmaradt, a reggeli kávézókban való reggelizés, mindenhol, még a közértek előtt is ki vannak rakva kisasztalok, ott is megveszik a kávét az emberek, meg a kis reggeli süteményeket, és baromi jó hangulata van.
És a Battyányi villa.
Még egy nagyon fontos dolgot, nevezetesen a Fiume egyik népszerű süteménye a Rigó Jancsi.
Így van.
Amiről ugye már korábban beszéltünk. Ez még a úgymond magyar uralomnak, a fénykornak nevezett magyar uralomnak a maradványa, és nagyon szép dolog, hogy Triestben is lehet kapni Rigó Jancsi süteményt.
Milyen néven keressük?
Egyben van írva így, hogy Rigó Jancsi kisbetűvel, az a difi, hogy Horvátországban, tehát Riekában rátesznek egy hacseket a C betűre, Triestben ez nem történik meg, mert a I előtt a C-t automatikus C-nek ejtjük. Egyébként 2018-ban erről készült egy remek kiállítás, ott Fiumében azóta megjárt a Zágrábot, Pólát, és még egy pár napig látható itt most Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Szerintem a héten fog zárni, ha valakinek van kedve, nézze meg. Nőszöktetés is van benne, meg minden egyéb izgalom.
Abban nem is. Hát zseniális hogy történet, ne. Így van. Hát Csaba, köszönjük szépen. Pont 100 éves évfordulót ünnepeltünk meg, szerintem kellőképpen.
Köszönöm a figyelmet.
1924. március 26-án annektálta az olasz állam Fiume városát, és erről beszélgettünk Katona Csaba történésszel.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
A The Coral Merseyside zenekarnak is most jelent meg új lemeze, nemrég 2023-ban, hát őket azért mióta megalakult a zenekar elég jól ismerjük, jöjjön az új lemezről egy szám.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Deák Dávid üzletkötő a vonalban, jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Milyen a tőzsdei hangulat ma Budapesten?
Hát vegyes, igazából, ha a blue chipekre nézünk, forgalom az nagyon szép, 1,8-1,9 milliárdot közelíti már. A buxban nagy mozgás nincsen, de ez csak azért van, mert ugye a blue chipeink mozgása az indexbe kioltják egymást. Egyébként a Bux Index nagyjából 0-as 65.118 ponton, ez egyébként 22 pontos emelkedésnek felel meg. És hát igazából az OTP esése húzza a forgalmat, ugyanis kicsit több mint 0,5%-os mínuszban a hazai bankpapír 1,8 milliárdos forgalom mellett 16.745 forinton kereskedik. Azonban a mozgását a MOL és a Richter emelkedése ellensúlyozza az indexbe, hiszen a MOL 2938 forint, ez 0,7%-os, a Richter pedig 9280 forint, ez pedig 0,2%-os emelkedésnek felel meg. A Magyar Telekom egyébként nem csinál nagyon semmit, egy forintos mínuszban 891 forinton forgalom nélkül, de hát így indítunk reggel, legalább a forgalom az nagyon-nagyon.
A nemzetközi hangulat egyébként milyen? Már ahol nyitva vannak a piacok.
Egyébként nemzetközi hangulat is egészen szépen megegyezik ezzel, amit itthon látunk Budapesten, mondhatni, hogy iránykeresés van. Én azért ezzel a mondattal azért lennék óvatos, mert azért az indexen belüli komponensekben látunk ellenirányú mozgásokat, de az indexekben nem. A német DAX 5 pontos mínuszban, a párizsi CAC-on 15 pontos mínuszban, a londoni FTSE 20 pontos mínuszban, de a spanyol meg az olasz tőzsde például 2,1%-os pluszban, és a határidős amerikai indexek is ilyen 3,1%-os pluszban, úgyhogy nagy mozgás nincs, az egyedi részvények mutatnak talán egy kicsit nagyobb.
Lesz ma valami olyan történés, ami befolyásolhatja a piaci kereskedés hangulatát, akár Magyarországon, hát, akár külföldön, tudsz ilyenről?
Abszolút, a hazai piacon ugye hát kamatdöntést tartunk.
Kamatdöntés, bizony. Na,
ugye ez a legfontosabb, azt gondolom. Hát ugye Egyesült Államokból egyébként a kamatdöntés előtt érkeznek fontosabb adatok, főleg az iparra vonatkozóan magyar idő szerint 1:30-2 is, illetve 3 is, ilyen bizalmi indexek, de hát mindenki ugye itthon a hazai kamatdöntést várja, magyar idő szerint 2 órakor, ugye 75 bázispontos kamatvágás egyébként, ez lett az elemzői konszenzus. Úgyhogy meglátjuk.
Okay. A forint árfolyama hogyan készül erre a bizonyos kamat döntőülésre?
Kivárással, 1 euróért jelen pillanatban 396 forint 65 fillért, és 1 dollárért 365 forint 65 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon, így valószínűleg délután várhatunk itt csak nagyobb mozgást.
Köszönjük okay, szépen, jó kereskedést!
Szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel beszéltük át a devizapiacot és a tőzsdét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Következő zene már a kultrovatnak szól. Megjelent Hit, remény és vérontással egy Nick Cave interjúkönyv magyarul, amelynek fordítója újságíró zenész német Robert. Vele fogunk majd beszélgetni, és hát szerintem az egyik legismertebb felvétellel harangozzuk ezt be.
A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát ezzel a címmel, hogy hit, remény és vérontás, lelki világot építeni csak a legelszántabbak tudnak. Ez egyébként ez egy könyvcím, melyet Nick Cave interjúja alapoz meg.
Igen, Nick, ez egy interjú kötet, és igen. Itt van velünk a vonalban Németh Róbert, a kötet fordítója, újságíró, zenész. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Sziasztok! Hello.
Na, hát ugye a Peaky Blindersből is ismert, talán nagyon sok mindenki számára, de is biztosan tudod, hogy ez egy Nick Cave felvétel, szólt az előbb. És az a kérdés, hogy hogyan állt kötélnek Nick Cave, hogy egy ilyen kötet szülessen róla. Mert
és kivel beszélgetett?
Nem szeret interjúkat.
Sean O'Hagan nevű angol újságíróval beszélget, aki szerintem között a Guardiannek dolgozik. És hát úgy kezdődik a könyv, hogy elmondja, hogy ő nem szeret interjút adni. és tel is magyarázza, hogy miért. Hát egyébként annyira nem meglepő, nyilván a legtöbb interjú az nagyon felületes, ilyen kulta és bulvár. De ez végül is nem is egy interjúkötet, illetve hát formáját tekintve interjúkötet, mert kérdések és válaszok hangoznak el, de inkább mondjuk ilyen beszélgetős könyv. És több beszélgetés van összeszerkesztve, ez így a nagyjából a lezárások járványidőszak alatt zajlott, és még azon is túlmutat szerintem, hogy beszélgetős könyv, mert akár ezt lehet úgy olvasni, mint irodalmat, olyan értelemben, hogy egy irodalmi mű, ahol két férfi beszélget, akik közül az egyik történetesen Nick Cave. Tehát szerintem ilyen értelemben több ez a könyv, mint egy interjú kötet.
Igen, lehet, hogy ezt jó, hogy mondod, mert ezt a formátumot egyébként ismerjük irodalomból, van akár filmből is az egészet, és ez sokkal több tud lenni. Ha valaki azt mondja, egy interjú kötet, akkor egy kicsit ilyen száraz dologra gondol, pont talán azért, amiért Nick Cave nem szeret interjút adni.
Igen, igen, pontosan. És mondom, ez ilyen értelemben még a beszélgetés, tehát a beszélgetés a forma, de hogy magam tartom, ez még ezen is túlmutat szerintem.
Számodra mi volt a legérdekesebb az egészben? Tehát nyilván kiderülnek olyan részletek az életéről, a zenekarokról, a tagváltásokról, tagcserékről, és egy csomó mindenről, ami a rajongókat érdekli, de azért maga Nick Cave az meghatározó alakja volt, nem csak a világ, tehát európai szinten is egy meghatározó zenész volt, és alakja a popkultúrának. Vagy volt.
Kérdés, pontosan.
Hogy neked mi volt a legérdekesebb?
Volt a legérdekesebb? Hát, ez nehéz így kiemelni. Minden. Tehát nyilván a Nick Cave, tehát a zenerajongó énem, vagy a Nick Cave rajongó énemnek nagyon sok érdekes történet hangzik el, vagy ilyen apróság, háttérinformáció, művészi, tehát egy információ dalokról, hogyan születtek, stb. De aztán vannak olyan témák, amik nem szorosan a zeneíráshoz kötődnek, bár itt ugye minden összefügg minden ebben a könyvben, de például az a szellemi, vagy ilyen lelki út, amit bejárt, ami a hitremény része a dolognak, azt szerintem nagyon-nagyon különös és nagyon megragadó. De mondom, ez is összefügg nyilván az ő művészi tevékenységével, nem választható le arról, de mondjuk az nem kifejezetten csak a zenére vonatkozik, hanem az ilyen a hitéről, vagy a lelkiségéről, vagy a transzcendenshez fűződő viszonyáról, azt szerintem nagyon-nagyon-nagyon megkapó.
Ugye Nick Cave-nek ugye volt egy könyve korábban, amit ő írt, a Bunny Munro halála.
Több is volt, az a második.
Ja, az a második?
Az első az And the Ass So the Angel, ami magyarul és meglátta a szamár az úrnak angyalát címmel jelent. Ez a 90-es évek elején jelent meg Széki János fordításában. Én azt olvastam, mint ilyen 20 év körüli csávó, és így hát nagyon fura.
Fura, igen. A Bunny Munro is elég fura szerintem egyébként, lehet, hogy nem annyira.
Mindig elég fura.
Igen. Csak azt akartam ezzel kérdezni, hogy mennyire jön ez a világ, ez visszaköszön ebben a kötetben, a hitreményvérontásban, vagy ebben a könyvben, vagy azért ez más világ?
Hát mondom, mivel Nick Cave-ben az a jó szerintem, hogy így egy. Tehát szerintem a legfontosabb művészek azoknál. Tehát, hogy így nem leválasztható a írói énje, a zenész énjéről, a világon, vagy az életem, vagy a nem tudom, a mindenségen gondolkodó ember nem leválasztható a dalszerzőről. Tehát, hogy ő egyben van. Ilyen értelemben persze. És, ja igen, és ami szerintem tök jó a könyvben, hogy a legmélyebb dolgok mellett egyből a legviccesebb, a saját maga módján legviccesebb is tud lenni Nick Cave. Tehát ez talán, aki ismeri Nick Cave zenét, annak sem evidens, különösképpen, hogy ő egy ilyen vicces, vagy humoros fickó, de egyébként az.
Meg kicsit ilyen, hogyha valaki hallgatja a számait, azért ebből nem az derül ki, hogy ő egy ilyen humoros pacák, hanem inkább egy kicsit ilyen morózus, vagy dark ember.
Nem, igen, igen, de az. Van ilyen oldala is.
Kiderülnek-e olyan részletek, amik talán eddig nem voltak tiszták? Zenekari részletek, a zenéléssel?
Ez egy csomó. Uh-huh. Persze, egy csomó történet. A Mick Harvey, ugye, akivel ugye 10 éves kora volt együtt zenél, aztán nagyjából 10 évvel ezelőtt talán, vagy már régebben, ő már nem tagja a Bad Seeds-nek, Nick Cave zenekarának, erről is kiderülnek dolgok. Blixa, Bargeld, ugye Einstürz und Neubauten zenész, aki ugyancsak sokáig zenésztársa volt, még kérnek, ő sem játszik már vele ott. Ezekről mind kiderülnek ilyen izgalmas részletek, hogy ilyen konfliktusok voltak. Nyilván a fia, az egyik fia halála, ugye két fia is meghalt, szóval én súlyos tragédiák kísértek az életét az elmúlt években. Az egyik fia, az Arthur, nagyon hosszan kerül elő a filmben. Sőt, hát talán az egyik ilyen sarokköve a beszélgetéseknek. Arról is, de mondom, az egész szerintem, tehát tulajdonképpen végig egy ilyen különös kaland vagy betekintés Nikkő fejébe.
De kinek ajánlanád ezt? Vérbeli rajongóknak, vagy lehet ilyen zöldfülüként belecsapni ebbe?
Lehet. Na azért szerintem, mivel tehát nyilván a könyvnek egy része az, ami kifejezetten Nikkő zenéről szól, vagy a dalairól, az egyik rétege, de hogy egyébként szerintem tök érdekes lehet annak, aki nem ilyen Nick Cave expert, tehát aki nem vágja kívülről belülről Nick Cave-t, annak is lehet tök érdekes, mert tényleg nem csak az ilyen zenei részletekről szól. Úgyhogy én kb. Mindenkinek tudom ajánlani, aki egy ilyen érdekes embernek az érdekes gondolataira kíváncsi, meg szerintem így az ember nagyon sokszor magával is szembe találkozhat ezeken az oldalakon. Szóval, hogy sokszor volt olyan, hogy így miközben fordítottam, azért elkalandoztam olyan értelme, hogy akkor így elgondolkodhatott egy rész már, mint így a saját életemmel kapcsolatban.
Hatással van rád? Mert ugye, hogyha jól tudom, akkor te most éppen írod az új könyvedet, vagy készülőben van, ez egy hosszabb folyamatban.
Hát Nikkév hatással van rám, 10 éves korom óta. nyilván az ember, amikor csinál valamit, tehát, hogy ilyen értelemben mi is össze, mi te is biztos össze vagy kapcsolva azokkal a hatásokkal, amik értek, ezt így nem lehet szétszálazni a mindennapokban. Nyilván, ha az ember valamilyen fajta kultúrát fogyaszt, vagy ne is így mondjuk, ha az ember a világ valamilyen fajta dolga iránt fogékony, akkor az hatással van arra is, ahogyan a saját dolgait csinálja. Szóval ők így átszüremkednek a saját életedben. Persze, ezeket szerintem nem lehet külön választani.
Hogyha, jó, ez a Helikon kiadónál jelent meg, tehát még egyszer elmondom, Hit, Remény és Vérontás, Nick Cave és Sean O'Hagan könyve, és te vagy a...
Én meg azt mondanám, hogy most szombaton, március 30-án lesz egy könyve mutató a Három Holló nevű helyen, ahol lesz egy beszélgetés, amin én is részt veszek, de Lovasi András lesz a beszélgetőpartner, aki ugyancsak nagy Nick Cave rajongó, és utána pedig a Jazzéki, a zenekar és köre fognak Nikkév számokat játszani élőben.
Na.
Szóval lesz egy ilyen kis könyvamutató buli.
Nagyon jó hangzik.
Ahova várunk mindenkit szeretettel.
Abszolút, jó is, hogy mondtad. Azt kérdezném meg még tőled, hogy a te könyved az hogy áll? Mikor várható?
Idő kéne nagyon sok, mert ugye én egyébként a HVG-ben vagyok újságíró, és ez azért, hogy mondjam, nem egy ilyen, nem olyan típusú meló, ami mellett az embernek rengeteg szabad ideje van, de szeretném idén azért így valamilyen állapotban hozni ezt a könyvet.
Oké. Várjuk akkor ezt is, Róbi, köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt, és rendelkezésre álltál. A bulit pedig, köszi. Hogyha beírja valaki a keresőbe, szerintem meg fogja találni.
Három holló,
köszönjük szépen,
ciao.
Köszönjük, szervusz. Németh Róberttel beszélgettünk, többek között ugye a Heaven Street 7 basszusgitáros, a Pegazusok nem léteznek zenekartagja, HVG újságírója, és ugye abban a minősítésében beszélgettünk vele, hogy megjelent ez a Nick Cave, hát nem hagyományos interjú kötet, ennek ő a magyar fordítója.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
No, pont jókor itt van körünkben Fejér Marian, aki a hasonló című műsorát fogja promotálni.
Jó reggelt!
Mi lesz ma a téma?
Igen, ma is egy
most, hogy az atombomba kicsit pukkant, még nem tudjuk a hatásait felmérni, de az élet nem áll meg.
Igen, egy hosszabb témát terveztem mára.
No. Mi szerint?
Igen. Az SNS gyerekeknek a lehetőség az oktatásban, hogy az SNI a sajátos nevelési igényt jelent, ez egy csoport, és ide sokféle fajta típusú gyerek tartozik. Az én két vendégem mindketten autista gyereket nevelnek, Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, és mindkettőknek a harmadik gyermeke autista, ami azt jelenti, hogy nyilván ők valamilyen módon észlelték azt, hogy a tipikustól eltér az ő fejlődésük, mindkét gyerek már 20 éves, 20 évvel ezelőtt azért teljesen más volt.
Nem lőném le a poént, de nem sok esélyt látok. Mire? Az oktatásban az SNI-s gyerekeknek a normális oktatási rendszer.
Mit nem mondasz te?
Ugye milyen felvilágosult és tájékozott vagyok.
Igen, viszont itt tartanak ugye a Civil Kollégium Alapítványnak az oktatási munkacsoportjának a tagjai ők, és tartanak konferenciákat, illetve ők arra hívják a szülőtársakat, azt gondolják, hogy legeslegénkább úgy lehet elérni bármilyen eredményt, hogyha a szülők összefognak, tehát hogyha a szülők képesek közösségbe rendeződni, és az érdekeiket közösen érvényesíteni, nyilván ki fogunk térni az ő történeteikre, elmesélik egyenként mi volt, hogy volt, mit tapasztaltak, hogyan működik így egy család, milyen segítséget kapnak, vagy nem kapnak, és mi kellene ahhoz, hogy ez változzon, illetve milyen kilátások vannak. Erről fogunk beszélgetni.
Nagyon jó téma, és nagyon fontos téma, mert hát ugye minél többet beszélgetünk ezekről a dolgokról, azt reméljük, hogy azért hát a felelősök, akik abban döntenek, hogy ez ilyen gyerekeknek jobb legyen, akár az oktatásban, akár más ellátásban, azok egy kicsit észbe kapnak. Nyilván vannak erre próbálkozások, de ugye inkább a kihívások és a nehézségek jutnak az ember eszébe.
Én azt gondolom, hogy azért fontos tényleg a szülőket meghallgatni, mert ugye ők azok, akik a tapasztalataikról be tudnak számolni, ők Abszolút. Tudják elmondani, hogy mire van szükség, hogy mi a támogatás, a segítség mit jelent. És én azért képzelem, hogy ebben kellene ilyen együttműködés, mert ezzel talán a szakértői gárda díjat is meg lehet spórolni, hiszen ott van az, aki ezt naponta látja, és tudja, hogy miről van szó.
És sok esetben jobb, mint a szakértő, mert ő neki ott van a folyamatos tapasztalata. Nagyon jó, köszönjük szépen ezen utánunk Fejér Mariannal a Pont Jókor műsorában. Előtte pedig elmondja Schmidt Andi a legfrissebb információkat. Andika velünk vagy?
Még
te is kimásztál már az ablakon.
Kezdben igen, de az hogy van? A mai Schmidt Andi mai napja egy szóban összefoglalható: elvágyódás.
Hát én más mondtam volna.
Jó, de az nem rádió képes.
Nem, végül is... Nem, igazából nem. Jó, egy fos napom van. Egyébként meg nem, mert itt vagyok veletek újra.
De. Köszönjük az őszint, a leplezetlen őszintességet.
Minden
tipi
szuper, ugye?
Igen. Én azt gondolom, hogy a csúcson kell abba hagyni. Köszönjük a figyelmet, holnap természetesen jövünk vissza.
Engem már a német GDP se érdekel ezen kiszólás után. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.